Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígér szabadításod. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 138. Zsoltár első versét, dicsért téged teljes szívem. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteleten, különösképpen pedig a kicsinyeket és a családjaikat, az óvodásokat, Halacska református óvodából. Egy egészen röviden csak elmondom, hogy mi a menetrend. A megszokott Isten tiszteleti rendben úgy lesz majd, hogy a gyerektanításkor kijönnek az óvisok először, eléneklik a kis műsorukat, és itt maradnak helyben, és hozzájuk majd kérni fogom a gyülekezet gyermekeit, ők már nehezett nagyok, és akkor egy rövid gyerektanítás után pedig elmennek az óvisok az óvonénikkel foglalkozásra az istentisztelet alatt, a nagyok azok fölmennek a toronyszobába, a nagyobb kisebbek pedig azok ugye bemennek majd a irodába, tehát majd mindenki vezeti a maga csoportját, csak hogy tudjuk, hogy ez így fog történni, és utána pedig ezt peregve fogjuk természetesen csinálni, hogy ne húzódjanak, és a gyerekek ne szenvedjenek sokat, meg a felnőttek se, és utána pedig az istentisztelet végén szeretett vendégség lesz az egész közösségnek, a nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt. Kérem szépen, hogy ne menjünk el, hanem maradjunk itt egy kicsit beszélgetni és együtt lenni. És akkor a 329. dicséretünk második versével folytatjuk az Isten tiszteletet, nem éltem még a földszínén.
Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. elmenvén azért, tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És szeretném még felolvasni a János írása szerint evangélium 8. részéből a 34. verset. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Foglaljuk el a helyünket. Ha a kisgyermekek meghallják ezt a szót, hogy parancsolni, akkor gondolom az óvodások is, a nagyobbak is egyből arra gondolnak, hogy hát ez valami nem jó dolog. Nem szeretjük, hogyha nekünk parancsolgatnak, vagy hogyha parancsolnak valamit. Főleg ugye, hogy olyan dolgot kell megtenni, amit nem szeretnénk, igaz? Rendet kell rakni a szobában, vagy össze kell pakolni a játékokat, amiket szétszettünk, ez nem egy olyan jó dolognak tűnik. Tehát van a parancsolatnak, a parancsnak sajnos sokszor az életünkben egy ilyen negatív vonzata, amikor úgy látjuk, hogy hát bizony-bizony ezt nem szívesen tesszük meg. Viszont parancsokra szükség van, mert parancs nélkül nem menne előre a világ. Hogyha minden gyerek azt csinálná, amit akar, hát akkor szerintem nem sokan járnának se óviba, se isibe, se egyéb helyekre. És ezért fontos, hogy kell, hogy az ember élete fölött legyen egy tekintély. Az első tekintély, amivel a kisgyermek találkozik, a kisgyermekek találkoznak, az a szülő. A szülő nekik az a tekintély, akinek a szavára adnak. És így már egészen más milyen értelmet nyer a parancs, hogyha belegondolunk, hiszen azért engedünk anyának, apának, mert tudjuk, hogy az életünk felől ők jót akarnak. És ugyanígy fantasztikus dolog, hogy van egy mennyei atyánk is, az földi szüleinken kívül, aki szintén odafigyel az életünkre, aki odafigyel minden egyes kisgyermeknek az életére, és a legtöbbet tette érte. Ez az áldó ige fog elhangozni, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Az Atya Isten annak idején, 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotai kereszten, az egyszülött fiában odaadta önmagát értünk. Odaadta azért, hogy a kisgyermekek megértsék, és a felnőttebbek is, a legnagyobb titkot, az evangélium igazi titkát, a szeretetet. És ez nem valami földi, mímelt szeretet, hanem ahhoz a gyermeki szeretethez hasonlít, amivel a kisgyermeket szeretik a szüleiket. Azt mondja egy helyen az írás, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be az Isten országába. És ez vonatkozik a szeretetünkre is. Hiszen a szeretetnek a megnyilvánulása egy kisgyermek életében, hogy engedelmeskedik annak, akit szeret. Ha mi szeretjük az Istent, az Atyát, akkor engedni fogunk annak a szónak, amit ő nekünk mond. Márpedig ez a szó, ez így hangzik, hogy úgy szeressetek, ahogyan én. Hogyan szeretett az Atya? Hogy a legdrágábbat adta oda, értünk. Hogyan szeret egy szülő? Hogy a gyerekéért mindent megtesz, mindent odaad. A mindenható Isten az egyszülött fiában odaadott nekünk mindent. Ő a szükséges dolog, ő az egyetlen, akire az embernek szüksége van. Jézus Krisztus. Mi emberek Isten nélkül nem sokra jutunk. Ezért fontos, hogy ide hoztátok a gyermeketeket az úrházába, az úr elé, hogy a víz jele által valami történjék vele. Mert nem kevesebb történik, mint az isteni önzetlen szeretet, az a krisztusi szeretet megjelenik az ő életében az ígéret által. megjelenik az ige által, amelyet az áldásban kap. Hiszen Isten bennünket már megelőző módon szeret. Hiszen mindent megtett, hogy ennek a gyermeknek az élete is kiteljesedjék, és egy boldog életút álljon előtte. És nekünk semmi más nem kell tenni, csak mint engedelmes gyermekeknek, erre az útra a gyermekünket rá kell vezetni. És ehhez van egy Istentől jövő atyai parancs. Úgy szeressük őt, az Úristent, ahogyan ő szeretett minket, és úgy szeressük mi is egymást. Amíg valaki nem lesz képes erre a szeretetre, addig nem is tudja ezt cselekedni. Amíg valakinek az élete Jézus Krisztus által meg nem változik, addig nem fog előrébb jutni ez a világ, és a mi életünk sem. Az, hogy igazán jól tudjátok szeretni a gyermeketeket, ahhoz szükség van erre az önzetlen isteni szeretetre. Nyissátok ki a szíveteket az Úr Jézus előtt, és kérjétek őt, hogy Uram, segíts nekem úgy szeretni a gyermekemet, ahogyan te szereted őt, ahogyan te szeretted őt. Hiszen ez a legnagyobb parancsolat, és úgy gondolom, hogy mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ez a legmagasabb mérce. És Jézus magasra is teszi a tanítványainak a mércét, de nekünk törekednünk kell ezt elérni. Összefoglalom, igazán szeretni az az ember tud, akinek a szívében ott van ez az isteni szeretet, az atyának a szeretete. Ő azért jött, hogy a mi életünket, a tiédet és az enyémet és minnyájunkét, ez a szeretet változtassa olyanná, és tegye képessé arra, hogy tudjon igazán szeretni. Mert igazán szeretni azt jelenti, hogy tudok megbocsájtani, tudok bocsánatot kérni, meg tudom tanítani a gyerekemnek azt, hogy mit jelent az, hogy őszintének lenni, mit jelent tisztelni a tekintélyeket, tisztelni a másik embert, és mit jelent a legfőbb tekintélyre odafigyelni, az élő Istenre. Itt majd fogadalmat is fogtok tenni, hogy igyekeztek gyermeketeket úgy nevelni és neveltetni, hogy majd a konfirmációban ő maga tegyen vallást a hitéről. Addig el kell juttatni őt, el kell vezetni őt. És csak úgy fog ez menni, hogyha az atyának ez a hatalmas szeretete erőforrásként ott van az életetekben. Ezért parancsolja nekünk ezt Jézus, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket. Ez az új parancsolat. És ez nagyon magas mérce, de ha betöltöd, akkor rengeteg áldás fog áradni az életetekre, és a gyermeknek az életére is. Adja a mindenható Isten, hogy ez így legyen. Amen. Most pedig álljunk föl, és valljuk meg a mi hitünket. Valljátok meg hiteteket, együtt a gyülekezettel elmondván felhangolva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tehetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejtek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát a családért. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te élő ígéret, és köszönjük neked, hogy ezzel az igével bíztatod meg ezt a családot, amit itt hallottunk, és kérünk téged, hogy valóban segítsd az ő életüket, hogy ezt a nagy parancsolatot tudják betölteni, hogy tudjanak téged imádni, és egymást pedig avval a szeretettel szeretni, amivel te szeretsz bennünket. Kérünk, így áldj meg most bennünket. Amen.
Bálint, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Így szól az Úr, új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
A gyülekezet áldását hallgassuk meg, és kérjük, hogy a szülők is így forduljanak a gyülekezet felé.
Igehirdetésre készülve énekeljük a 396. énekünk első és második versszakát. 396. énekünk így kezdődik. Ébredj bizonyság kövérének.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a 119. Zsoltárból.
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked. Köszönjük, hogy idejöve már átélhettük azt, hogy egyre világosabb, egyre melegebb lesz körülöttünk a világ, hogy a te napodat felhoztad reánk, és most így kérjük azt, hogy a te szent lelkednek melegét, fényét áraz reánk. Ha van bennünk sötétség, akkor az elmúljék. Ha kihűlt a szívünk az elmúlt hétnek sokféle küzdelmében, nyomorúságában, az most fölmelegedjék, és újra élni kezdjen a szívünk, lelkünk, és meg tudjuk nyitni azt a te igéd előtt, és figyelni tudunk, és befogadni tudjuk a te szavadat, mert az életnek szava, szeretetnek szava, az a jövendőnek az üzenete. Így kérünk most, amikor együtt vagyunk, kicsinyek és nagyok, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor most kérném az ovisokat, hogy jöjjenek ide.
Áldás, békesség! Fogadjátok sok szeretettel a Felhőcske csoport és a Szőlőfürt csoport kis műsorát. Az Újam hegyére, és meg lehet csodálni az Isten csodálatos teremtményét, a kicsi katica bogarat. Tartsd az ujjadon! Kicsi katica bogár, gyere itt az ujjam vége,
és most már végre ő nyugodtan kis bogár. Ezért hálát
a következő csodálatos teremtmény a kicsi pillangó, úgyhogy lehet a kezetekből egy kis pillangót formálni.
Igen,
legyen. mint a kos, egy erőteket vettem, köszönöm Istenet én.
Hát világítsunk a kicsin kis fényünkkel, még akkor is, amikor néha egy kicsit sötétebb az idő. Úgyhogy elővehetjük a kis gyertyánkat.
Kis fényemben, világítsunk a kicsit. Kis fényemben, világítsunk a kicsit. Kis fényemben, világítsunk a kicsit. A bőr minden nap és minden kor.
Erejtsem-e fényemet?
Köszönjük szépen, most ne menjetek el, hanem kérem az itt lévő gyermekeket, a nagyokat, most már, hogy jöjjenek ki a gyerektanításhoz, ti meg forduljatok felém, meg vagyunk, na, ott is fog meg a kezit, ott menni. Úgy, na most figyeljetek rám, mert most egy nagy rendeset köszönünk, ahogy az obiban is szoktunk. Áldás, békesség!
Áldás,
békesség! Békesség, Istennek, dicsőség! Jó. Én megmondom őszintén, most amit mondok, ha nem emlékszem, hogy már elmondtam volna itt, de a lovisoknak nem mondtam, úgyhogy ez biztos, hogy így van. Egy egyszerű kis titkot szeretnék nektek elmondani, de azoknak van részük, akik gyakran fölébrednek éjszaka. Hát azok nem a gyerekek, igaz? Az öregek szoktak éjjel hajnalban fölébredni, és kinéznek az ablakon, és még sötét van, és nézem a szembe a 10 emeletes lenne a utca végén, hogy fönn a 9. emeleten szélről a 2. ablakba ég a villany, körülbelül 1,5 éve, minden reggel legalább 5-ig. Hát ezen gondolkodsz, hogy ki lehet ez a titokzatos ember, aki soha nem alszik. És reggel 5 tájt már akkor, te tudod? Mondjad.
Jézus.
Téged azonnal fölveszünk a református gimnáziumban, jó? No, szóval ez egyszer biztos, úgyhogy most akkor, most mit mondjak még? De azért elmondom nektek, hogy ugye mindig figyelem éjjel, és először gondoltam, hogy ki fogom deríteni, aztán rájöttem arra, hogy nem kell minden titkot kideríteni, csak fölébredek éjjel, és kinézek, és látom, hogy ég ott a villany, akkor úgy megnyugszom, hogy de jó, hogy valaki virraszt éjszaka. Már úgy megszoktam, hogyha nem ég a villany, egyszer nem éget teljesen, mert Úristen, csak nem lett baja, és nem halt meg, vagy beteg lett. De hát aztán láttam, megint így, és most már nem is akarom tudni, hogy ki az, mert most már teljesen más jut eszembe, pont az, amit itt a vezető teológusunk mondott, ugye, hogy van, aki virraszt, vajon ki az, aki virraszt, na még egyszer, mondjad.
Jézus.
Úgy van, Jézus, és az embernek milyen jó ezt tudni, ugye mostanában sok ilyen rossz nap volt, hogy esett az eső, nem láttuk a napot, ugye tél volt, vihar volt, de akkor is tudjuk, hogy felette süt a nap, igaz? És akkor is tudjuk, ha az életünkben is vannak nehézségek, betegek vagyunk például, ugye mostanában állandóan járványok vannak, vigyázni kell, mindenféle gondok vannak, tudhatjuk azt, hogy valaki viraszt és süt a nap felettünk, az Isten napja, és ezért lehetünk nyugodtak, nyugodtan alhatunk, nyugodtan játszhatunk, nyugodtan élhetünk, mert biztosak lehetünk benne, hogy valaki éjjel és nappal folyton viraszt is figyel ránk. Egyet értesz? Köszönöm szépen, áldás, békesség, tehát a kicsik ovisok mennek az ovis nénivel, nagyok mennek föl, és az iskolás kicsinyek pedig mennek Zsuzsa nénivel. Jó? Szervusztok akkor. Áldás, békesség! Köszönöm szépen, menjetek. Mi pedig a 164. dicsérettel készülünk az Isten tiszteletre. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra az apostolok cselekedetéről írott könyv 18. részében, az első 17 versben ezt a szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Klaudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek, szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus a zsinagóga előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, törvényszék elé vitték, és így szóltak, ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak, ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket, ha viszont reáltok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel. Kedves testvérek, tovább haladunk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, és most egy különösen fontos szakaszát nézzük meg Pál munkásságának, a korintusi gyülekezet megalapítása és az a majd másfél év, amit ott töltött. Sokat mondó lehet számunkra is, és ha kicsit mélyebbre ásunk, ha belehelyezkedünk egy kicsit abba a világba, akkor azt gondolom, hogy a mi életünk, gyülekezeti életünkre, terveinkre is sok hasznosat tudunk megérteni. Pál Aténból érkezik meg Korintusba, nincs messze egymástól a kettő, és mégis hatalmas a különbség a két város között. Atén az egy nyugodt hely, szabad hely, mindenki élhet a bolondériáinak, ha úgy tetszik, és a szabadon kifejtette az agórán, senki sem bántja érte, és hát Pált is részben így kezelik, ugye kinevetik, aztán mondják, hogy majd még meghallgatunk, némelyeket megnyer magának, de nem bántja senki Aténban. Az aténi polgár, de mindenre kíváncsi, de sehova nem kötelezi el magát. És nem megy Pál Korintusba, egy teljesen más világ, nincs igazán hagyománya, múltja, mert 146-ban lerombolt a földig Róma, és jó 100 évig csak a romjai voltak meg. Tehát éppen, hogy nemrégiben felépült város, nincs tradíció, nincsen középpontja, nincs ilyen értelemben valami vezető polgársága, viszont halatlanul fontos helyen van, két nagy kikötővel, az egyik az megy az Adria felé, ugye a birodalom felé, a másik pedig az Ázsia felé, és tulajdonképpen a kettő találkozik, ott egy hihetetlen tranzit kikötő ez, és áramlik nyugat-kelet felé, és kelet mindenféle áruja és szellemi terméke pedig áramlik nyugat felé, birodalom felé. Hát roppant érdekes, és mindez Korintusban pedig ott keveredik, és hát mindenképpen egy különleges hely, ez teljesen szabados város, ezt sokan leírták már, nem egyszerűen ugye úgynevezett vigalmi negyedei vannak, az egész város az egy ilyen nagy, ilyen kikötő negyed, a templomába, az Artemis templomba 1000 hetéra várja ugye a hajóról érkezőket, tehát el lehet képzelni az egésznek a hangulatát és az egésznek a légkörét. Nem véletlen Pál a római levelet írja, kinéz Korintusba az ablakon, úgymond, ugye, mit lát a maga szemezi, egy szuszra felsorolja ezt, ugye, hogy egy ilyen bűnkatalógust, hogy tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kabzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, bezsúgók, rágalmazók, istengyűlölők, dicsekvők, gőgösek és találékonyak a rosszban, szüleinknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Hát ez, ami így elsőre egy pillanat alatt eszébe jut, egy lélegzetre 16 dolgot mond, ami naponta a szem előtt történik. Hallatlan ellentétek, a nagyon nagy gazdagság és a rettenetes nyomor, és mindenféle kultusz jelen van, és milyen különös, mégis másfél évet tölt itt Pál, és itt alakul meg ez a sok mindennel terhelt, mégis nagyszerű, virágzó gyülekezet. És most egy pillantást vessünk Pálra is, az ő testi-lelki állapota, tudjuk jól, hogy nem túl jó, amikor Korintusba érkezik, többször írja a Tesszalonika belieknek, el akarok menni, de megakadályozott a sátán, bizonyos, hogy beteg is volt, és azt írja, hogy a korintusiaknak is később majd nagy erőtlenség, félelem és nagy rettegés közepette jelentem meg nálatok, és ez nem valami szónoki fogás, hanem Pál valós állapotának a leírása. Testileg, lelkileg is megtört, nem tudta magát kipihenni, sok minden érte az előző időkben, és hát tulajdonképpen nem véletlen az, ugye épp a korintusi levélben olyan sokszor hivatkozik a maga gyengeségeire és az Isten erejére. Talán sehol nem tudta az Pál ilyen világos fényben látni és megtapasztalni, éppen mind itt. De ez nem volt egy könnyű menetnek az eredménye. Ugye azt mondja a 2. Korintusba, vádra, hogy azt mondják róla, ugye, hogy a levelei súlyosak, ugyan kemények, de az ő testi megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas. Hát egy kis törékeny ember, talán még halkan is beszélt, de éppen itt tapasztalja meg majd az Istennek az erejét. Mert hát ugye, ha úgy mondjuk vallásos szempontból, minden a lelengezőjét mutatja. Ez egy elvetemült hely, innen menekülni kellene valami szelidebb, valami polgári befogadó közegbe. És benne van a történetben ez a menekülési lehetőség is. Szakított a zsinagógával Pál, valószínűleg nagyon heves volt, és ugye, ahogyan ő onnan elvonul, hogy leveri még a cipőjéről is a port, és átmegy egy atyafihoz, aki befogadja őt közvetlen mellette. Hát gondoljuk meg, ez naponta milyen feszültséggel jár, tudják, hogy ott van ez az ember, akit ellenségnek éreznek, és mindenféle fenyegetések közepette él. Folyamatos stressz helyzet ez, testileg, lelkileg, talán heteken, talán hónapokon keresztül, nagyon vendégül sem látták, keményen dolgozik, ugye ponyvakészítő volt Pál, és általában igyekezett magát eltartani. Ennyi talán elég is az ő helyzetéről, arra figyeljünk, hogy hogyan használja fel ezt az erőtlen Pált az Úr. Az első az, hogy ad neki erős embereket. Erős emberek veszik körül az apostol. Csodálatos az, hogy itt Korintusban csupa ilyen ember van körülötte. Ez, hogy megjelenik egy házaspár, akik Aquila és Priscilla, ugye a nevüket jól tudjuk, és egész életében válnak, aztán majd támaszai lesznek. Nagy szerepük van benne, és szinte mindvégig ott vannak vállalkozók, ők is sátorkonyva készítők, ahol tud Pál dolgozni, és hűséges munkatársai lesznek Pál apostolnak, különösen ez az erős lelkű asszony. Munkát is adnak Pálnak, aki nagyon makacs ember volt, és csak ritkán fogadott el bármit, és ott dolgozik, és úgy tud élni. Aztán megérkezik a következő ember, Szilász és Timóteus, itt különösen Szilászra gondoljuk, ugye együtt ültek ők már börtönbe, ugye nem ijed meg a saját árnyékától ez a Szilász, és jó híreket hoznak macedóniai testvérekről, és egy kis pénzt is bizonnyal, mert Pál abba hagyja megerőltető munkát látástól vakulásig, és teljesen az ige hirdetésnek szenteli magát, mondja az írás, tehát ez egy nagy könnyebbség, egy kicsit összeszedi magát. Aztán a következő támasz, aki befogadja a házába a gyülekezetet, ez a Titius Justus, ami megint nagy dolog, sőt, egy újabb nagy esemény ez, amikor Krisztus zsinagóga feje is keresztény lesz, és mindez még nem elég, roppant érdekes, hogy a történet végén olvasunk egy bizonyos Gallióról, aki a helytartó, és Pált erősíti, ő is ritka dolog, mert általában nem nagyon történt ez meg, de tudjuk más történeti forrásokból, hogy ez a Gallió, ez Szenekának volt a testvére, egy roppant művelt, roppant finom úriember volt, ma így mondanánk, aki rögtön átlátta szitán, és nem vállalja ezt a fajta törvénykezést, és egyszerűen ugye, elhesegíti ezeket az átlátszó vádakat. Nem gyakori eset, de ez is nagyon sokat számít, hogy a hatóság korrekt módon jár el. És hát végül maga a feljelentő is nagyon érdekes, ugye Szosztenész, akit megvernek szegényt, hiszen elmarad a törvényszéken, elmarad a látványosság, neki esnek, és később olvassuk majd, hogy Szosztenész lesz az, aki viszi Korintusba a levelet, Szosztenész a testvér. Micsoda fordulat, micsoda változás. Hát ezek az emberek veszik körül Pált, és ez erős emberek társaságában, azon túlmenően pedig Pál egy hatalmas belső megerősítést is kap, egy kijelentést. Ugye ezt olvassuk, hogy az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ugye, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, senki se fog rátámadni és ártani neked, mert sok népem van ebben a városban. Ez egy halatlan nagy megerősítés. Pál nem is sejtette, hogy Korintusban más is van, mint amit ugye első blikre lát az ember. Ott van az Úr kiválasztott gyülekezete, csak még nem tudni, még nem látszik, de pontosan az ő ige hirdetése lesz az, amelynek nyomán világossá válik, láthatóvá válik az, hogy valóban az Úr kiválasztottjai vannak Korintusban, és csak arra a szóra várnak, amelyben lepattan a szemükről a pikke, és fölismerik azt, hogy ők kihez tartoznak. Nem véletlenül írja aztán Pál a rómabelieknek, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Itt, ha valahol, akkor itt tapasztalja meg, hogy az evangélium hirdetése, hogy tudnélik, nem akarok tudni köztetek másról, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, ugye ennek a hirdetése, ez Istennek valóban hatalmas erejét jelenti, és ez az erőtlen Pálnak ez a dolga, hogy ezt elmondja, a többit azt elvégzi az evangélium. És Korintus kellett ahhoz, hogy ezek a nagy igék megszülessenek, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célba, mondja, hogy a küzdő egyháznak ez lesz a legnagyobb vigasztalása és megerősítése sok nyomorúságon keresztül, sok nyomorult helyzetben, hogy az Isten így munkálkodik győzedelmesen az övéi által, egy megfáradt, egy testileg, lelkileg is megfáradt Pál által. És én azt gondolom, hogy jó ezt tudni, mi gyülekezetünkben is sok erős ember van, ez így van, és biztos, hogy mindenkinek vannak ugyanakkor erőtlen pillanatai, napjai, ilyenkor az erősek vegyék körül, és lehet mindez fordítva is, és egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy eközben az Úr is bennünket belsőleg megerősít, ahogy Pált is megerősítette, még pedig igei módon, ugye az embernek rögtön eszébe jutott Illés próféta, hogy Pál is, amikor ugye megfárad, megrogyik, akkor valami hasonló történik vele, a legnagyobbak is, ugye a legkülönbek is elfáradnak, meglankadnak, Illés is lerogy, és azt mondja, hogy elég volt, Uram, én sem vagyok külön az atyáimnál, meg akarok halni, és akkor az Úr azt mondja, hogy menj az útra keresztül, hosszú útra, pusztán keresztül, Damaszkuszba, mert meghagytam Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely nem hajolt meg a Baál előtt, és kiderül, hogy sok népe van az Istennek, ott, ahol azt hitte a proféta, hogy már semmi keresni valója nincs, és Pál is átéli ezt, hogy sok népen van ebben a városban, Pál, nem neked kell ezeket valamiképpen előbányászni ezekben a nehéz és bizonyára agresszív környezetben, mert megvannak, már csak arra szóra várnak. Micsoda hallatlan megerősítés az, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk, és vannak itt a mi környezetünkben is, akik csak arra várnak, hogy egy szót halljanak, egy evangéliumi üzenetet, és rádöbbennek arra, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Még nem várt emberek is odaállnak, ugye, ahogy Gallió, római helytartó is odaáll. Tehát az Úr kiválasztja, összegyűjti az ő népét, még egy ilyen Korintusféle városban is, a kifáradás, mai szóval azt mondanánk, hogy egy kiégés felé való menetelben egyszer csak azt tapasztalja Pál, hogy az Isten vele van, és nem az ő erejére van szükség, amelyik fogyóban van, szolgálatban, hanem elég az, hogy, és fölette elég tulajdonképpen az Úrnak az ereje, az ő dolga ez, ne félj, szólj és ne hallgass. Lehet egy ilyen kitűzőt talán gyártanunk, az jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk egy ilyen, ne félj, szólj és ne hallgass, mindenkinek adnék egyet most kifelé menet, milyen jó lenne ez, milyen nagy biztatás, micsoda erő, tudva azt, hogy aki az erőt adja mindenhez mögötte, az pedig maga az élő Isten, és ha nem is tesszük esmód, de gondolatban bátran tűzzük ezt ki magunknak, és vegyük az Isten biztatását, tapasztaljuk meg az evangélium erejét, amelyik a hívő ember legnagyobb ajándéka. Kívánjuk és kérjük a mi szolgálatunkra ezt az áldást mindnyájan. Amen. A 396. dicséretünk harmadik versével feleljünk az igére. A 396. énekünk meg a harmadik versével küld útra hírnöki csapatját.
Satan seregi, oh.
Szentesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy a világ kezdetétől annak végéig gyűjtöd a te egyházadat. És köszönjük azt, hogy csónak világosságnak, kovásznak szánod ebben a világban. És köszönjük azt, hogy ez nem tőlünk van, nem a mi ügyességünk, erőnk, mi okosságunk, hanem a te erőd, a te evangéliumodnak ereje. És köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk ezt valahányszor, bátran hirdetjük a te nagy irgalmadat, a te nagy kegyelmedet, a keresztnek üzenetét, az evangéliumot. És újra azt tapasztaljuk, hogy nincs másra szüksége ennek a világnak, nincs másra szüksége annak, aki talán rohan valami rossz irányba, aki talán semmiféle erkölcsi skrupulust már nem ismer, és mégis közben nyomorúságosan kiáltozik és vágyakozik valami tisztultabb, emelkedettebb szem iránt. És hadd könyörögjünk mindazokért is, akik szeretnének a te nevedről bizonyságot tenni, de a mindennapok terhei lenyomják, és olyan nehéz megmutatni azt a gazdagságot, szépséget és hitet, amit felülről kapnak azok, akik segítségül hívják a te nevedet. Könyörülj rajtunk mindnyájunkon, akik ilyen tehertételekkel éljük a kereszténységünket, a hitünket, és tapasztaljuk azt meg, hogy eközben győzelemről győzelemre haladunk, hogy ezt fel tudjuk mutatni, hogy erre rá tudjunk mutatni, és ezen keresztül pedig bizonyságot tenni a te nagy nevedről. Köszönjük, hogy ez a gyülekezet olyan sok mindent tud tenni, és olyankor nagyon erősnek is tud megmutatkozni. Köszönjük, hogy sokan vannak, akik irigykedve tekintenek ránk, hogy nekünk mennyi mindenünk van, és milyen gazdagok vagyunk. De hagy könyörögjünk azért, hogy el ne bízzuk magunkat, mert közben mi tudjuk azt, hogy mennyi mindent takarunk. Feltáratlan sebeink ott fájnak, és bizony ott vannak a fekélyek, amelyeket ki kellene tisztítani, és ezért könyörgünk a te szentelkedért, te igédért. És kérünk téged a jövendőért. Köszönjük a kicsinyeket, akik ma itt voltak közöttünk. Lehessünk jó példa előttük. És köszönjük azt, hogy lehetnek nagy terveink, és nézhetünk előre. De mindezt tudjuk, hogy ha a magunk erejéből akarjuk végezni, akkor bukásra van ítélve. Légy velünk, légy szeretteinkkel. Áld meg a jövendő nemzedékét. Könyörgünk azokért, akik a terheket viszik, a munka dandárját végzik. Könyörgünk az idősekért, az ő bölcsességükért, egészségükért. Áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az alkalmakat hirdetem, amiket ezen a héten is megtartunk valamennyit, az ifjúsági órákat, a megszokott rendben a babamama kört, az énekkarról ne feledkezzünk el hétfőn 6:30-kor, a szerdai nyugdíjas bibliaórát újra hirdetem, és a konfirmációs órákat a héten valamennyit, a gyülekezeti teremfocit Gyarmati Imlével kell egyeztetni a Sósat középiskolába. És hirdetem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Bata Bálintot, Bata Balázs és Gáldi Anita gyermekét, Isten áldását kérjük a gyermekre, és a családra Isten hozta őket gyülekezetben. És átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, először is szeretném köszönteni a óvodás szülőket, illetve az óvodás gyermekek szüleit egész pontosan. Remélem, hogy mindenkinek van már hírlevele, van már. Akkor abban benne van az éves program, és abban egy nagyon fontos dolog, a nyári tábor, amit augusztus 8-a és 13-a közé tervezünk, tehát kérem, hogy mindenki szíveskedjen a naptárába ezt beletenni. A pontos költségvetést még nem tudjuk, de azt igen, hogy erről láthatólag körülbelül a kalkulált költségnek a felét azt az alapítvány, gyülekezeti alapítványnak köszönhetően az alapítvány fogja kifizetni, tehát ez családok számára egy előnyös dolog lehet. Ugyanoda megyünk, ahol tavaly voltunk, a debreceni Dorcas Campingbe, ami egy nagyon jó helyszín, és ott a környéken is sok érdekesség van. A mai nappal kapcsolatban még egy fontos dolog, ugye, hogy tiszteletes úr is mondta, hogy lesz szeretett vendégség az Isten tisztelet után, és a szeretett vendégségben ezúttal a vendéglátó az Ádám kör, úgyhogy a kíváncsi arra, hogy mit tudnak a férfiak, férjek összehozni, azt itt meg lehet vizsgálni. Pénteken délután 4 órakor, tehát ezen a héten péntek délután 4 órakor koszorúzás lesz a Városház téren, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, ahol a gyülekezetünk is elhelyezi a megemlékezés koszorúját. Hívjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el. Különös tekintettel arra, hogy a ünnepi szónok Klinkhammer István akadémikus lesz, az ELTE volt rektora. 2 hét múlva, ja igen, még előtte, március 2-án szerdán 10-18 órakor lesz női világnap alkalmából alkalom, amit a Vila fog mindjárt pontosabban elmondani.
Szeretettel köszöntöm most különösen a nőtestvéreket, és őket szeretném lelkesíteni, hogy amilyen lelkesen ma az Ádámkör tagjai hozták a süteményeket, mi is olyan lelkesen vegyünk részt. Március 1. szerdáján az ökumenikus női alkalmunkon, ez már hagyomány évek óta a gyülekezetünkben, hogy az evangélikus nőtestvérekkel együtt ünnepeljük ezt az alkalmat. Minden évben más ország asszonyai állítják össze a napnak a igei, mondani valóját, az imádságnak a témáit, és megismerhetjük ennek az országnak a keresztjén asszonyait, és az egész országot. Idén ez az ország Chile lesz, úgyhogy akit nagyon érdekel Chile, az is jöjjön, mindenképpen vegyünk részt az alkalmon. És hát az szintén, hál' Istennek, hagyomány a gyülekezetünkben, hogy Pásztor Jánosné, Judit néni szolgál ezen az alkalmon. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy aki régen hallotta őt, vagy régen találkozott vele, ez is egy fontos lehetőség, hogy el lehet jönni és találkozni vele. Ez március 2-án, szerdán, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor van, és minden évben máshol tartjuk, idén az evangélikusoknál lesz. Tehát mindegyik alkalmon ez a különlegesség, hogy most Judit néni este is jön, úgyhogy aki napközben dolgozik, este találkozhat vele. Mindenkit szeretettel várunk.
2 hét múlva március 13-án lesz az idén konfirmálók hétvégéje Móron. Volt már előértesítés, lesz még újabb levél, és aki esetleg bevállalja a fuvarozást, az jelentkezzen a tisztelt úrnál. Illetve hát aki a halacskában szeretne küldeni gyermeket, vagy az ismerőse, az jelentkezzen az óvodában minél hamarabb. És hát ha már az alapítványról van szó, akkor fontos, hogy az adóbevallásban ne csak a Magyarországi Református Egyháznak, hanem a gyülekezetünk alapítványának is adjuk a másik 1%-ot, illetve, és ez is fontos, hogy esetleg olyanokat, akik bizonytalanak, vagy azt mondják, hogy nem adjuk sehova, mert minek, azokat is esetleg kérjünk meg arra, hogy legyenek szívesek valami értelmes célra adni ezt az 1%-ot, és én úgy gondolom, hogy a mi alapítványunk az értelmes cél. A kórus is működik, úgyhogy aki jó hangú hölgyeket és urakat szeretettel várnak, a próbák mindig hétfőnként este 6:30-kor vannak. És végül, de nem utolsó sorban, van még 2 kiadvány, az egyik a Bibliaolvasó kalauzból még van talán egy pár példány Gyöngyinél, és hát ne érjen minket az a szégyen, hogy megmarad, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másik pedig, hogy Szűcs Ferenc professzor úrnak egy igehirdetés sorozatáról is itt van egy könyv, és őt most megint csak el lehet csípni, és egy dedikációt egyből lehet tőle kérni. Úgyhogy, és ez is a iratterjesztésnek a kincse, tehát ezt a sok mindent gyűjtjük össze, és a szeretett vendégségre kérem, jöjjön mindenki, ne rohanjunk haza.
Keressük ki a 167. dicséretünket, és énekeljük befejezésül, jöjj, mondjunk hálaszót. Fogadjátok szelídséggel a beoltott igét, amely megtisztíthatja a ti lelkeiteket, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Amen. Áldás békesség.